Nagyon, nagyon szépen köszönöm a gyerekeknek is a szolgálatát, nagyon szépen énekeltetek, és biztos vagyok benne, hogy akik ilyen szépen énekelnek, azok nagyon jól ismerik a hangszereket is. Úgyhogy most mondanék egy történetet nektek, egy hangszerrel kapcsolatos történet, és remélem, hogy mindannyian tudunk kapcsolódni hozzá. Szeretitek ezeket a történeteket? Szoktátok? Jó, szuper. Ez nem Magyarországon történt, hanem Amerikában, külföldön, igen. Ezek a történetek mindig messziről jönnek. Amerikában történt. Tudjátok, hogy ma az emberek nagyon-nagyon szeretnek vásárolni. Mindannyian úgy vagyunk vele, hogy ez a vásárlási láz, ez most teljesen elkapott mindenkit. Gyerekeket, felnőtteket, mindenkit, és rengeteg féleképpen lehet vásárolni. Régebben csak egyszerűbb módjai voltak, de ma lehet interneten vásárolni, úgyhogy kihozzák a csomagot, vagy bemegyünk a boltba és megvesszük. De van ennek a vásárlásnak egy érdekes módja is, amikor egy ilyen különösen értékes dolgokat szoktak árulni, mégpedig ezt úgy hívják, hogy amikor aukción valami értékes dologra lehet licitálni. Az pedig azt jelenti, hogy nem egy fix ára van annak a szép festménynek, valami értékes tárgynak, hanem lehet licitálni rá, hogy ki mennyi pénzt ad érte. És történt egyszer, hogy egy ilyen aukción történt ez a történet, körülbelül úgy nézett ki az a terem, mint ahogy ez a terem itt, és volt valaki, aki vezette az aukciót itt elől, és eladtak egy híres festvényt, és egyszer csak előhoztak egy ütött, kopott hegedűt, és kitették, és megkérdezték, hogy ki az, aki ad ezért a hegedűért $500. És akkor tudjátok, úgy szokott lenni, hogy a sorok között mindig jelentkezik valaki, hogy ő ad érte 555-600-at, és így szoktak följebb menni az árak. De egy nagyon furcsa dolog történt, mert nem jelentkezett senki. Senki nem akart $500 adni érte. Aztán, aki vezette az aukciót, azt mondta, jó, akkor legyen $450, kiad érte $450, még azért se kellett senkinek. Így ment lefelé szépen az ár, míg a végén már nagyon-nagyon olcsó volt, és még akkor se érdekelt senkit ez a hegedű. És ekkor volt egy bácsi, aki az utolsó sorban ott ült, fogta magát előre, sétált, kezébe vette a hegedűt, egy kicsit lepohrolta, egy kicsit felhangolta, és elkezdett vele játszani. Nem tudom, hogy van-e a gyülekezetben valaki, aki hegedű játszik. Ó, szuper, nagyon jó. Nekem is az egyik fiam hegedű játszik, és mindegyik hangszert nagyon-nagyon szeretem, de tudjátok, hogy a hegedű az, ami az embernek a legmélyebb érzéseiből olyan dolgokat tud előhozni, szóval csodálatos hangszer a hegedű. Főleg, ha valaki szépen játszik rajta, reméljük, hogy te is nem sokára majd itt a gyülekezetben is fogsz tudni játszani rajta. Szóval ez a bácsi elkezdett játszani a hegedűn. És képzeljétek el, hogy olyan csönd lett a teremben, mert annyira szívhez szólóan és olyan gyönyörűen játszott rajta, hogy megállt a levegő, és egyszerűen mindenki átadta magát ennek a csodálatos zenének. A bácsi eljátszotta ezt a dallamot, letette a hegedűt, visszament hátra, és ekkor megkérdezte az aukciót vezető, hogy nos, akkor újra kérdezem, hogy ki ad ezért a hegedűért $150, mert közben már nagyon lement az ára. Ekkor már az egész teremben mindenkinek fölment a keze, mindenki meg akarta vásárolni a hegedűt. És akkor elkezdett fölfelé menni az ár, azt mondja, ki ad érte $200, $300, $500, azt is mindenki meg akarta adni, amire először még nem kellett senkinek. Aztán 600, 1000, és a végén több ezer dollárért vették meg ezt a hegedűt. Mit gondoltok, hogy mi az, amitől hirtelen megváltozott valami, és hirtelen olyan nagyon értékes lett ez a hangszer? Mitől lett ilyen értékes? Igen, a legszebb dolgot hozta ki belőle. Nem csak úgy külsőre ránézett, hanem kihozta belőle a legszebb dolgot. És így van a mi életünkben is, hogy mi magunk is nagyon értékesek vagyunk, de a legszebb dolgokat a Jóisten tudja kihozni belőlünk. Mégpedig akkor, hogyha az életünket az ő kezébe tesszük, a mindennapokat, az apró hétköznapokat és az ünnepnapokat, mindent az ő kezébe teszünk, és akkor mi is olyan különlegesek leszünk, és olyan értékesek leszünk, amit mindenki más majd fel fog fedezni bennünk. Ezt kívánom, hogy a Jóisten kezében ti is ilyen értékesekké váljatok, még értékesebbekké, és így tudjatok bemutatni Krisztust, így tudjatok világítani az iskolában, meg ott, ahol töltitek a mindennapjaitokat, a szomszédotokban és a szüleiteknél is, meg itt a gyülekezetben is. Jó? Köszönöm szépen. És reméljük, hogy legközelebb, hogyha jövök, akkor a szép hegedű szólódat is meghallgathatjuk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet. Ócsainé Irénke vagyok, és a Reménység médiánál dolgozom, a Magyar Unió osztályánál. És egy kicsit nehéz ez a délelőtti feladat, mert igazából olyan oldalról is vagyok itt most, hogy bemutassam a médiának a munkáját, de természetesen Isten igéjének is mindenképpen el kell hangzani. Úgyhogy muszáj egy kicsit a médiáról is beszélni, meg a munkámról, hogyha már ezért kaptam meghívást a gyülekezetben. És itt rögtön az elején engedjetek meg egy nagyon személyes dolgot, amikor a szombatiskolába megérkeztem, és éppen egy olyan téma volt, ami az utóbbi időben sokat foglalkoztat engem. Mégpedig az, hogy valószínűleg nem tudjátok rólam, én nem voltam mindig adventista, református családban születtem, és a református egyházban az úrvacsoraosztás előtt, meg ilyen nagyobb ünnepek előtt, ott mindig volt bűnbánati hét, amikor nagyon-nagyon hangsúlyos volt az, hogy igazából megvalljuk azokat a dolgokat, vagy rágondoljunk azokra a dolgokra, amik elszakítottak Istentől és elválasztottak. És megvallom őszintén, hogy egy kicsit nekem ez itt úgy hiányzott, hogy amikor az úrvacsorára is készülünk, akkor itt nincs ilyen időszak, amikor úgy különösen a bűneinkről gondolkodunk, vagy egyáltalán ezt le tudjuk helyezni Istennek a kezébe. Természetesen a személyes életébe gondolom, ezt mindenki megteszi, de ez nagyon fontos, hogy a gyülekezet életében is, hogy megtegyük azt, hogy szükségünk van a megváltásra, és szükségünk van a Jóistenre. És ezért most nagyon örülök neki, hogy így ezzel kezdtük a mai napot. Azt gondolom, hogy a Reménység média és ez a gyülekezet ebben nagyon jól tud egymással kapcsolódni. Mert mi a mi feladatunk? A Reménység médiának az a feladata, hogy pontosan egy tükröt tartson az embernek a szeme elé. És ugyanúgy a gyülekezetnek is itt a városban az a feladata, hogy tükröt tartsunk, ami nem mindig jó dolog. Természetesen, és nem mindig egyszerű, ezt elmondhatom én is az én munkámban, és gondolom, hogy ti is a missziós életetekben, a missziós terveitekben elmondhatjátok. De minden esetre mind a kettőnknek az a feladata, hogy Krisztusnak a halálára és a megváltására hívjuk fel a figyelmet, és hogy az embereket így tudjuk közel vezetni Istenhez. Nagyon-nagyon nehéz ebben a mai világban, én legalábbis nagyon ezt tapasztalom a médiánál, és ugyanakkor, amikor a gyülekezeteket látogatjuk, ott a gyülekezeteknél is sajnos ez a nehézség megvan. Nem olyan régen a férjem Ócsai Tamás megszokta kapni mindig a Biblia társulattól a legújabb könyveket, a református könyveket, és most nem olyan régen láttam az asztalán, hogy volt egy ilyen többkötetes vastag Biblia, kiderült, hogy Biblia, és most ez egy új kiadás volt, ami arról szól, hogy ugyanúgy a Bibliának az új fordítása van meg benne, csak nem így versekbe szedve, mint ahogy mi szoktuk olvasni, hanem mint egy regényben szép folyamatosan mennek a bibliai történetek, szó szerint ugyanaz, de mégis egy más formában. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan küzdünk azzal mindannyian, hogy valahogy megpróbáljuk ebben a nehéz világban az embereket közel vinni Jézushoz. Kitaláltak egy kreatív Bibliát is. Mindent kitalálunk, hogy megszeressék az emberek a Bibliát és elolvassák. Az én egyik feladatom itt a Reménység média mellett, még a bibliai levelező iskola is volt, ahol nagyon-nagyon sok szép tapasztalatom volt a múltból, nagyon sok mindent el tudnék mesélni, hogy hány embernek segített megismerni a Bibliát. A Biblia levelező iskola körülbelül 20 éve működik Magyarországon, hagyományos módon ment ez a levelezés, és több tanfolyam is volt arra, akár bibliai tanfolyam, egészségügyi tanfolyam, vagy profétai tanfolyam, ahol az emberek levelezéssel kerülhettek kapcsolatba, és nagyon érdekes volt a Bibliával, és nagyon érdekes volt az, hogy sokszor már akár egy vagy két éve leveleztem valakivel, vagy beszélgettünk így levélváltás során a Bibliáról, nagyon sok érdekes és értékes kérdéseket tettek fel, amiről akár vitatkoztunk, akár beszélgettünk róla, és még nem nagyon ismertem személyesen azt az embert, akivel egyébként már olyan jó ismerősök voltunk. És az volt az egyik különlegesség, amikor egy jó pár évvel ezelőtt, több mint 10 évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy jó lenne a levelező iskolás hallgatókat megismertetni egymással. Ez egy egészen különleges, és tudjátok, hogy van Balatonlellén egy üdülőnk, ahová meghívtuk a levelező iskolás hallgatókat, ami nem kis bátorság teljesen vadidegen embereknek eljönni egy üdülőbe, hogy akár többen egy szobába ott legyenek, és végül is azt a Biblia kutatást, azt itt ezen az egy hét alatt folytattuk. A Adventista Teológiai Főiskola tanárai és a lelkészek, ők tartották az előadásokat, és ez már hosszú-hosszú évek óta nagyon-nagyon szeretik a levelezőiskolás hallgatók. Nagyon sok személyes barátság és keresztség is volt, aki ezután közel került egy gyülekezethez, mert sem a Reménység Média, se a Biblia levelezőiskola nem tud valakit igazából elvezetni arra, hogy egy gyülekezethez tartozzon, hanem csak úgy, hogyha utána valaki be tud kapcsolódni egy gyülekezetnek a munkájába és életébe. Régen azt hiszem, hogy ez a gyülekezet is, ugye ti is a levelezőiskolát használtátok? Igen, igen. Most egy kicsit már átterelődött az internetre, és a hagyományos módja ez most fog megújulni, de nagyon-nagyon sok jó tapasztalat volt a levelezőiskolás feladatok között, és több mint 10 000 emberrel kerültünk kapcsolatba. Említettem azt, hogy milyen nehéz ez a mai világ. Szerintem minden világ nehéz volt, csak más-más. És most ez a legújabb, amiben élünk, ez a világ, amennyire áldás lehet a technika, én legalábbis ezt érzem a munkámban, annyira egy kicsit olyan negatív is lehet. Amennyire a technika segít abban, hogy valaki, aki otthon van és be tudja kapcsolni, vagy hogyha beteg, akkor meg tud nézni egy istentiszteletet, ugyanakkor el is tud választani, mert kimutatták, hogy akár az Adventista Egyházban és a Covid óta milyen nagyon sokan nem jöttek vissza a gyülekezetbe. Nagyon sok gyülekezeti tag úgy érezte, hogy ezután otthon is ugyanúgy meg tudja tartani a szombati napot. Tehát azt gondolom, hogy a média munka, vagy az, hogy elérhető legyen egy istentisztelet, vagy egy előadás, az semmiképpen nem tudja pótolni ezt a közösségi istentiszteletet, ami most is részt veszünk. Azért is nagyon nehéz ez a világ, legalábbis amikor mi műsorokat, tartalmakat készítünk, mert annyira nehéz ennek a gyorsulásnak, ennek a technikai fejlődésnek eleget tenni, nem csak abban, hogy a technikai megoldás az nagyon sokba kerül, hanem abban is, mert az embereknek abszolút megváltozott a gondolkodása. Egy olyan érdekes és olyan nehéz pörgésben vagyunk benne, nem tudom, hogy itt valaki a gyülekezeti tagok közül szokott-e Facebookozni, vagy ilyen közösségi tartalmakat nézegetni. Mindenesetre azt biztosan sokszor látjátok, hogy a fiatalok azok már csak pörgetik a dolgokat, és mi is nagyon úgy vagyunk, hogy a technikával olyan rengeteg információt halmazt kapunk meg, hogy igazából elmélyülten, nagyon odafigyelve, nagyon kevés dolog az, amit meg tudunk nézni. Tehát én is nagyon sokszor úgy vagyok vele, hogy akár még tegnap, amikor itt a egyházi tartalmakat is feltették, akkor még azokat sem tudjuk sokszor végigolvasni, meg az értékes dolgokat, és már csak rákattintunk, megnézzük, és nagyon sokszor van is erről egy kimutatás, hogy sokszor egy-egy videót, vagy egy-egy, csak az első néhány másodpercet nézik meg az emberek, vagy néhány egy-két percet. De már jön is a következő, jön a következő, egyszerűen olyan információ halmaz van a mai világban, ami körülvesz bennünket, hogy ez egy kicsit olyan felületessé tesz minket. És akkor, amikor a Reménység Médiában ilyen műsorgyártással foglalkozunk, akkor nagyon nehéz olyan műsorokat készíteni, ami felveszi a versenyt ilyen izgalmas dolgokkal, ami az embereket általában érdekli, hogy akár a való világ, vagy nem tudom milyen milyen dolgok, ami sztárok, hogy miket mondanak, és hogy mégis olyan dolgokat tudjunk átadni az embereknek, amire mi nagyon jól tudjuk, hogy szükségük van rá, meg jó is lenne, hogyha megnéznék, csak nagyon nehéz megtalálni ezeket a tartalmakat. Nem tudom, hogy szoktátok-e nézni, van egy olyan műsor, ami annak az a címe, hogy Gyere, ahogy vagy. Több tévécsatornába is megy, a hatos csatornán, a Pax TV-ben és még néhány helyi csatornán, amit nagyon-nagyon sokan néznek, és ezt kifejezetten olyan embereknek készítjük, akik lehet, hogy egy vallási műsornál tovább mennének, nem igazán néznék meg. De természetesen minden műsor olyan, ez egy beszélgetés műsor 20 perces, és a végén van egy 5 perces áhítat, de természetesen ez mindegyik olyan, ami kapcsolódik a világban zajló éppen eseményről, vagy aktuális témáról, tehát akár anyák napjáról, pihenőnapról, házasság hetében a házasságról, rengeteg már több száz műsort készítettünk, és természetesen minden műsorban, ami egy könnyedebb beszélgetés, de minden műsorban benne van az, amit még gondolunk arról a témáról, akár a házasságról, akár a pihenésről, vagy bármiről, ami az egyháznak az álláspontja, azok benne vannak ezekben a beszélgetésekben. A másik ilyen műsor, amit remélem, hogy szintén szoktatok nézni, vagy hallgatni, az pedig a Kossuth fél óra. A Magyarországi Adventista Egyháznak a Kossuth fél óra volt az első média tartalma, ez már 30 nem tudom hány év óta megy. Nagyon-nagyon szeretik ezt is hallgatni. Sokszor megkérdezem a gyülekezetekben, van, ahol a gyülekezeti tagok is hallgatják, úgyhogy örülök neki, hogyha ezt tudjátok átadni másoknak, vagy reklámozni. Ez is nagyon-nagyon régóta megy, és a Kossuth rádióban ennek az az érdekessége, hogy ezt nálunk a stúdióban készítik el, és úgy a készanyagot visszük el a rádióhoz. És hát természetesen itt is ugyanúgy aktuális témák vannak, áhítatok vannak, istentiszteletek vannak ebben a Kossuth fél órában, tehát mind-mind azt próbálja segíteni, hogy az emberek hátha ráakadnak, és egy kicsit érzik azt, hogy mi az, amire szükségük volt, vagy találnak benne valami olyan apró dolgot, ami segít nekik aztán közel vinni. Mindig nagyon nagy szükség van a kreativitásra. Biztosan, hogyha most beszélgetnénk arról, hogy ennek a gyülekezetnek milyen missziós tervei voltak, vagy vannak, miket szoktatok csinálni, akkor biztos ti is nagyon sokat gondolkoztok rajta, hogy mi az, amit még lehet újat, amire tényleg az emberek eljönnek. Nem tudom, hogy ez a gyülekezet csinálta, most láttam a legutóbb, mikor voltam egy gyülekezetben, ugye ez a kék zóna, ez egy nagyon felkapott téma, mert ez egy olyan itt a dokumentumfilm után, ami úgy mindenkit érdekel, és azért van egy réteg, aki nagyon-nagyon fogékony arra, hogy az egészséges életben előre tudjon lépni. Úgyhogy ehhez nagyon jól tud kapcsolódni a gyülekezet, és még hogyha olyan szinten, hogy gyakorlatilag a városban ez a gyülekezet lehet egy kék zóna, ti már ezt elkezdte, folyamatban van, nagyon jó, örülök neki. De hát egy csomó más dolog van. Mindenesetre, amikor gondolkoztok rajta, akkor biztos azt érzitek, hogy azért nem egyszerű. Nem egyszerű azokat a dolgokat kitalálni, ami behozza az embereket a gyülekezetbe. Egyébként én most legutóbb a saját gyülekezetünkben azt találtam ki, hogy olyan nehezen tudunk meghívni embereket, viszont van egy csomó olyan dolog, amiben mi is nagyon otthon érezzük magunkat, például ott Budán nagyon sokszor vannak ilyen túracsoportok, és akkor azt próbáltam megszervezni, hogy csináljuk azt, hogy 5-6-an bekapcsolódunk egy ilyen csoportba, és akkor mi megyünk el az emberek közé. Ugye mostanában ez is nagyon sokszor szóba kerül, meg előkerül az Unió tervében, hogy mi legyünk azok, akik megkeressük az embereket, nem csak az, hogy idehívjuk őket, mert az nem mindig olyan egyszerű. Tehát a kreativitásokra nagy szükség van, nálunk is a kreativitásra nagy szükség van, hogy az emberek, hogyha bekapcsolnak egy műsort, akkor ne csak tovább kapcsoljanak, hanem tényleg végignézzenek. Nagyon érdekes, hogy amikor a kreativitásra gondolunk, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy új dolog. De már a Bibliában is nagyon sokszor megtaláltuk a kreativitást. Nem tudom, hogy jut-e eszetekbe valami, ami egy bibliai történet. Több is. Nekem kettő jutott eszembe így hirtelen. Az egyik az, amikor ugye Ézsau és Jákobnál, ugye a Jákobnak a karját az édesanyja bevont a szőrrel. Igaz, hogy egy kicsit ez egy ilyen átverés volt, egy ilyen negatív, de hát ez is mennyire kreatív volt, hogy elérje a célját. A másik pedig az, amikor a barátok Jézushoz szerették volna vinni a beteg társukat, a beteg barátjukat, és megbontották a falat, és úgy engedték le Jézushoz. Tehát a kreativitás az nagyon jelen volt a Bibliában már régen. Azt gondoltuk, hogy ez egy új dolog, egy új jelenség, de egyáltalán nem az. Arról, hogy mennyire nehezen lehet az embereket elérni olyan értékes dolgokkal, arról van egy nagyon érdekes kísérlet, amit a Washington Post készített Washingtonban. Van egy ilyen nagyon híres hegedű művész, hogy akkor már maradjunk a hegedűnél. Joshua Bellnek hívják. Az érdekesség az, hogy tavaly Magyarországon is itt járt, és koncertezett Budapesten. És megcsinálták vele azt, hogy egy ilyen több millió dollárt érő hegedűvel kiállt az aluljáróba, és ott elkezdett, lehet, hogy már valaki bólogat, hallottátok, az internet világában nem lehet új történetet mondani. Szóval azt akarták megvizsgálni, hogy az emberek mennyire veszik észre az igazi értékeket. És áruhában megállt, és a washingtoni aluljáróban hegedült, és felszereltek egy kamerát, és igazából alig állt meg valaki, hogy meghallgassa ezt a csodálatos játékot ennek a világhírű hegedőművésznek. Ugyanakkor pár nappal később volt egy koncertje az egyik híres koncertteremben, ahol rengeteg pénzért vettek jegyet, és teljesen teltházzal megnézték. Ez azt bizonyítja, hogy tényleg nagyon nehéz igazából megláttatni az emberekkel az igazi értéket, és ugye mi a saját életünkből, a hitünkből annyi erőt és annyi tapasztalatot el tudnánk mondani másoknak, hogy annyira tudjuk azt, hogy mire van szükségük, mert az emberek nagyon sokszor nem tudják, csak talán valami hiányzik nekik. Olyan szívesen átadnánk, olyan szívesen megosztanánk velük, de ezt kell megkeresni, ezt a hidat, hogy ezt hogy tudjuk megtalálni. Jézus is nagyon alkalmazkodott ahhoz a világhoz, amiben élt, úgy adta elő azokat a tanításokat, hogy alkalmazkodott hozzá. Azt hiszem, hogy ez nekünk is nagyon fontos, hogy mi is alkalmazkodjunk ahhoz a világhoz, ami körülvesz bennünket, és hogy így találjuk meg azt a közös utat, ami egyáltalán nem könnyű. Itt a média világában ezt mi folyamatosan érezzük a munkatársaimmal, és folyamatosan keresünk mindig új és új témákat. És ráadásul azért az is benne van, hogy sokszor úgy érzem, hogy az a beszélgetés, amit mi készítünk el, az lehet, hogy ugyan értékes, vagy az a szakember, aki beszél róla nálunk, az sokkal jobban el tudja mondani, mint mondjuk egy másik sztár, de mivel egy sztár mondja el, akkor ez sokkal fontosabb. A Bibliából is hoztam egy történetet, amit szeretnék nektek elolvasni, és ebben is nagyon-nagyon sok kreativitás van. Talán azért is találtam, egy kicsit hosszabb ez a történet, és nem tudom mennyire ismerős, a Királyok második könyvéből olvasom, a negyedik részből. Egyszer Elizeus a negyedik résznek a nyolcadik versétől. Egyszer Elizeus elment Súnémba. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy ott tegyék. Ezért ahányszor csak arra járt, betért hozzá enni. Az asszony így szólt a férjéhez. Nézd csak, én tudom, hogy Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Építsünk neki egy kis felső szobát. Tegyünk bele ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy ott szálljon meg, amikor hozzánk jön. Történt egyszer, hogy odaérkezett Elizeus, megszállt a felső szobában és lefeküdt ott. Majd ezt mondta Géházinak, a szolgájának. Hívd ide ezt a sunémi asszonyt. Az odahívta az asszonyt, aki megállt előtte. Még ezt is mondta a szolgájának. Mondd meg neki, látom, hogy milyen figyelmesen gondoskodsz rólunk. Mit tehetnék érted? Nincs-e valami, amiről szót válthatnék az érdekedben a királlyal vagy a hadsereg parancsnokkal? De ő így felelt, hiszen itt lakom a saját népem körében. Elizeus ezt mondta, mégis mit tehetnék érted? Géházi közbeszólt, hiszen nincsen fia, a férje meg öreg. Elizeus így szólt, hívd ide az asszonyt. Amikor odahívta, az megállt az ajtóban. Elizeus így szólt, egy év múlva fiútól lesz. Az asszony így felelt, ugyan uram, Isten embere, ne ámítsd azt a szolgáló lányodat. De teherbe esett az asszony, és egy év múlva fiút szült, abban az időben, amelyet Elizeus megmondott neki. Amikor nagyobb lett a gyermek, kiment egyszer az apja után az aratókhoz, egyszer csak azt mondta az apjának, jaj a fejem. Az apja megparancsolta a szolgájának, hogy vigye el az anyjához. Azt föl is vette, elvitte az anyjához, ott üldögélt az ölében délig, aztán meghalt. Az anya fölment, és lefektette Isten emberének az ágyára, rázárta az ajtót, és elment. Oda hívta a férjét, és így szólt, küldj ide egy szolgát, meg egy szamarat, hadd siessek el az Isten emberéhez, aztán visszatérek. De az megkérdezte, miért még ma hozzá? Hiszen nincs sem új hold, sem szombat. Az asszony így szólt, hagyj békén. És fölnyergelte a szamarat, majd ezt mondta a szolgájának, hajtsd gyorsan az állatot, és ne akadályozz a vágtatásban, amíg nem szólok neked. Elment tehát, és megérkezett Isten emberéhez a Kármelhegye. Amikor Isten embere távolról meglátta őt, így szólt Géházihoz a szolgájához. Nézd csak az ott a Súnémi asszony. Fost eléje, és kérdezd meg, hogy jól van-e ő, jól van-e a férje, és jól van-e a gyermeke. Az asszony így felelt, jól. De amikor odaért az Isten emberéhez a hegyre, átkarolta a lábát. Géházi odalépett, hogy félretaszítsa, de az Isten embere így szólt. Ne bánsd, hiszen el van keseredve. És az Úr eltitkolta előttem, nem jelentette ki ezt nekem. Az asszony ezt mondta, Uram, talán én kértem a fiút? Nem azt mondtam, hogy ne hiteges engem? Ekkor Elizeus így szólt Géházihoz. Övesz fel a derekadat, vedd kezedbe a botomat és indulj. Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és ha neked köszönnek, ne válaszolj. Tedd a botomat a fiú arcára. De a fiú anyja így szólt, az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak itt. Elindult tehát Elizeus, és ment az asszony után. Géházi már előttük odaért, és a botot a fiú arcára tette, de az nem szólt, és nem mutatott életjelet. Visszatért tehát Elizeushoz, és bejelentette neki, hogy nem ébredt fel a fiú. Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyán. Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz. Majd fellépett az ágyra, ráfeküdt a gyermekre, és rátette száját a szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére. Ahogy így ráhajolt, fölmelegetett a gyermek teste. Aztán egy darabig föl alá járkált a házban, majd ismét odalépett és ráhajolt. Ekkor a fiú tüsszentett hétszer egymás után, és felnyitotta a szemét. Ő pedig odahívta Géházit, és azt mondta, hívd ide a Súnémi asszonyt. Az odahívta, és amikor odament hozzá, így szólt, viheted a fiadat. Az asszony odament, és a lába elé vetette magát, és a földre borult. Aztán fogta a fiút, és kiment. Akkor, hogyha bátorságról és kreativitásról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez a történet egy egészen rendkívüli történet. És ez az asszony, ez a Súnémi asszony egy egészen különleges és nagyon bátor asszony. Egyébként, akinek még a nevét sem tudjuk, csak arról a helyről nevezték el Súnémi asszonynak, ahol élt. Néhány vonással lefestette a Biblia ennek az asszonynak az életét, tehetős, gazdag asszony, tehetős embernek a felesége, de sajnos nincsen gyermeke. Nem tudjuk a nevét sem, a vidékről, ahol lakos Súnémitának hívják. A történetből kiderül az, hogy, mint ahogy abban az időben ez természetes volt, hogy nem kétséges az, hogy a család feje a férfi. De ez nem azt jelentette ebben a történetben sem, hogy az asszony egy ilyen jelentéktelen senki, aki csak mindenre rábólint, és nincsen saját véleménye. Vannak saját elképzelései, vannak saját ötletei, és igazán nagyon különleges és nagyon kreatív ez az asszony. Lehetnek egyéni elképzelései, és végre is hajtja azokat. Érdekes ebből a történetből az, hogy az derül ki, hogy ez az asszony ebben a történetben határozottabb sokkal, mint a férje. De ez nem jelenti azt, hogy ő egyedül old meg dolgokat, hanem ahogy végigolvastuk itt a történetet, azt olvassuk, hogy bármi ötlete van, és bármit szeretne megtenni, azt mindent megbeszél a férjével, és ezt közösen valósítják meg. Nem éppen a legkedvezőbb a helyzete, hiszen azt olvassuk, hogy a férje jóval idősebb nála ebben a házasságban. És valahogy egy kicsit ez a különbözőség, hogy másak vagyunk, és mégis együtt tudunk dolgozni, ez ugyanúgy a gyülekezetek életében is megvan. És akkor, amikor a missziós tervekről gondolkoztok, akkor ugyanúgy meg lehet az a kérdés, hogy itt is mindenkinek más ötlete van, más elképzelése van, de hogyha a Jóisten kezébe helyezzük azt, hogy együtt tudjunk munkálkodni, akkor ugyanúgy a gyülekezet is tud egy közösségben együtt dolgozni. Isten mindenkit más személyiségnek teremtett, mindannyian mások vagyunk, és talán ebben a mai világban ezt egyre jobban meg kell tanulnunk és elfogadnunk egymásban, hogy nem vagyunk egyformák, mindannyian más helyről jöttünk, de mégis meg kell tanulnunk Isten ügyéért közösen és együtt dolgozni. Ez egy nagyon gazdag nő volt, aki nagyon különleges az, hogy élhetett volna egy nagyon fényűző életet. Élvezhette volna azokat, amit pénzen megvásárol. Egy idős embernek a felesége, aki gyermektelen, de mégse azt érezzük, hogy ő egy önsajnálatba menekül, hanem tervei vannak, nem önmagára, hanem másokra gondol, szeme van a világra, figyelmesen nézi a környezetét, és ami a legfontosabb az ő életében az, és aztán utána majd látjuk a kreativitását, hogy észreveszi azt, hogy ki az az ember, akire érdemes odafigyelni. Észreveszi azt, hogy ki az az ember, akit érdemes beengedni az otthonába, és aztán később ettől majd meg is változik az élete. Észreveszi azt, hogy Elizeus próféta egy egész különleges valaki, egy egész kivételes valaki. Ahogy házasszonykodik, azon töri a fejét, hogy hogyan tehetne valamit Isten szolgájáért, és akkor egy nagyon-nagyon különleges ötlete támad. Azt mondja a férjének, hogy építsenek egy szobát, amiben tesznek ágyat, asztalt, széket, mindent, és ez azért érdekes, mert állítólag, én próbáltam keresni a Bibliában nagyon-nagyon fontos a vendégszeretet, de talán sehol máshol nem írják azt, hogy egy vendég számára egy külön szobát alakítottak volna ki. És nem csak egy ágyat tettek bele, hogy ott tudjon aludni, hanem asztalt, széket, hogy hosszabb időt is ott tudjon eltölteni, hogy tudjon ott dolgozni. Ez az asszony Istenért mindenképpen tenni akart valamit, és így próbálja magát hasznosnak tenni. Megtapasztalta azt, hogy milyen nagy öröm az, hogy ő neki mindene megvan, hogy nagyon gazdag, és hogy tud tenni a szegényekért, másokért, és nem csak pénzt ad, hanem önmaga is fáradozik érte. És ekkor történik valami egészen különleges áldás, egészen különleges dolog, ugye, ami abban az időben egy nagyon fontos volt, hogy a Jóisten Elizeuson keresztül gyermekkel ajándékozza meg. Azt mondja neki, hogy látom, milyen figyelmesen gondoskodik rólunk, mit tehetek érted? És az asszony még ekkor is azt mondja, hogy köszönöm, mindenem megvan. De a szolga Géházi azt mondja neki, hogy nincsen gyermeke. Ekkor Elizeus megígéri neki, hogy egy év múlva fiút fog szülni. Természetesen az asszony nagyon nehezen tudja elképzelni, és nem is hiszi el. De aztán egy év múlva mégis megkapja ezt az áldást. És ahogy a történetből olvastuk, ez a 3 vagy 4 éves lehetett ez a kisfiú, kiment a mezőre az édesapjával, és valószínűleg napszúrást kapott, és meghalt. Az asszony a próféta szobájába fektette a halott gyermeket, mert nagyon jól tudta, hogy egyetlen egy kiút lehet az ő fájdalmából, egyetlen egy valaki lehet, aki segíthet, mégpedig Elizeus próféta. Aki neki ezt a fiút ajándékozta, ő az, aki most ebben a nehéz helyzetben is tud neki segíteni. Elizeushoz siet a Kármel-hegyre. Érdekes itt ez a bibliai szóhasználat, amikor elindul, és ez a határozottságát, ezt itt is lehet érezni, amikor ugye a férje is megkérdezi tőle, hogy hová mész, és akkor mindenkinek csak azt mondja, hogy ne állítsatok meg, senki ne szóljon hozzám, csak nagyon kitartóan és határozottan megy, mert nagyon jól tudja, hogy Elizeus az egyetlen, aki tud segíteni. Ez az egyetlen kiút. Tudom, hogy többen vagyunk itt a teremben, nekem is van 2 fiam, akik édesanyák, és talán el tudjuk képzelni ennek az asszonynak a gyötrődését és a kilódását, hogy vajon ez a hosszú és nehéz úton mi járhatott a fejében. Valószínű, hogy felmerült benne az a kérdés, hogy a fiam már úgy is meghalt. Vajon érdemes-e ezt a hosszú utat megtenni? Érdemes-e ennyire elfáradni, és mindig, hiszen már úgy sincs semmi segítség, hiszen halott a fiam. Valószínű, hogy gyülekezet életében és a munkánkban is, és nagyon sokszor a személyes életünkben is ugyanúgy ezekkel a kérdésekkel küzdünk, hogy annyi mindent megpróbáltunk már. Nem tudom, hányféle missziós tervet végeztetek, vagy csináltatok az elmúlt pár évben. És úgy érezzük talán sokszor, hogy úgyis olyan felesleges, mert az emberek úgyse fognak jönni, és úgyse érdekel senkit az Isten. Nem azért, mert nem jól csináljuk, nem azért, mert nem tesszük bele a szívünket, lelkünket, csak azért, mert ez a világ ilyen, hogy az Istenre valahogy nincs szükségük az embereknek. Ez az asszony viszont, azt olvassuk, hogy mégis hajszolja a szamarat. Pedig a fia meghalt, és úgy gondolja, hogy már lehet, hogy felmerül benne is a kérdés, hogy nem sok értelme van. De mégis hajszolja a szamarat, és mindent megtesz, hogy odaérjen Elizeushoz. És amikor Géházi megpróbálja őt megállítani, akkor ő mindenképpen kitart a terve mellett, hogy Elizeushoz menjen hozzá. Mint hogyha azt akarnám mondani, hogy az én életem megvolt anélkül is, hogy gyermekkel ajándékozol meg, de most, hogy már megéreztem az anyaságnak a szépségét, akkor sokkal nagyobb a fájdalmam és a keserűségem, mint eddig volt. Odaadással szolgálta Elizeust, mindent megtett érte, és most elvárja, hogy Elizeus is segítsen neki, és megtegyen mindent a gyermekért. Elizeust meggyőzte határozottan, odament, rátette az arcát az arcára, és ez a sunémi asszony most másodszor kapta vissza gyermekét. Először akkor, amikor megígérte neki Elizeus, hogy fiút szül, és most másodszor, amikor újra életre kell. És az az érdekes ebben a történetben, a sunémi asszony történetben, nem az egyetlen áldás, ami az ő életében történt. Nem sokkal később a próféta figyelmeztette őket, hogy éhínség jön a vidékre. Elmenekültek, és amikor 7 évvel később visszatértek, és kérték a királytól azokat a területeket, amiket ott hagytak, akkor a király nem csak azokat adta vissza nekik, hanem még azt is, amit ezek a területek hasznot hoztak ez alatt a 7 év alatt. Ennek az asszonynak az életére, hogyha végignézzük ezt a történetet, akkor özönlik az áldás. Özönlik Istennek az áldása. De miért van ez? Mert ez az asszony felismerte azt, hogy ki az, akit be kell engedni az otthonában. Sok nehézséggel küzdünk, sokszor úgy érezzük, hogy nincsen értelme, de hogyha megtaláljuk azt, hogy Istent az otthonunkba vigyük, és igazából nem csak egy-egy alkalomra, hanem egy állandóra, akkor, és ahogy ebben a gyerektörténetben is olyan jól szemlélteti, hogyha az életünket bele tudjuk helyezni, hogyha a missziós terveinket, hogyha a Reménység médiának a terveit és a Biblia levelezőiskolát bele tudjuk az Istennek a kezébe helyezni, akkor ez a történet azt mutatja, hogy igenis, hogy van remény arra, hogy Isten kezében minden áldássá válik. Még akkor is, amikor sokszor már olyan kilátástalan ez a helyzet. Ezt az asszonyt az Istennel való kapcsolata tette azzá, ami lesz. Ami lett. Alkotó emberré válni csak így lehet. Istennel való valóságos kapcsolatban. És a sunémita asszony nagyon sokat fáradozott azon, hogy hogyan szolgálhatná Istent a maga házában. És sokszor kilátástalan volt, és nehéz a helyzete, de mégis mindent Isten kezébe helyezett, és ez az áldások özönét árasztotta rám. Kedves testvérek, megmondom őszintén, hogy itt a Unióban is, a munkánknál, a Reménység médiánál, éppen azok miatt, amiket az elején említettem, hogy milyen nehéz ma az embereket elérni, és hogy mennyi mindent fáradozunk rajta, és gondolom, hogy gyülekezetnek is ugyanígy van. Nagyon sokszor van, hogy elfáradunk, és úgy érezzük, hogy értelmetlen ez a munka, mert az embereknek nincs szükségük Istenre. De hogyha erre a hegedűs történetre gondolunk, arra, hogyha amink van, ami lehet, hogy úgy érezzük most, hogy kevés, De hogyha bele tudjuk helyezni Istennek a kezébe, és mi is hozzátesszük a magunk kreativitását, mert arra is szükség van, hogy mi is hozzátegyük, de Isten az, aki dolgozik és segít nekünk, akkor igazán rendkívüli történetek születhetnek. Nem olyan régen ünnepelték Albert Schweitzer születésének a 150. évfordulóját. Azt olvastam róla, hogy azért szeretnének minél többet beszélni róla, mert egy egészen különleges és kivételes ember volt, és valahogy az emberek mégis elfelejtették. 1875. január 14-én született, hatalmas munkabírású zseni volt, orvosként dolgozott a trópusokon, teológus és vallásfilozófus volt, kivételes orgonistaként is híres lett, aki különösen Bach darabjait játszotta mesterien, de épített is orgonákat, és zenetudósként és kultúrkritikusként is világhírré tett szert. Már fiatalon mélyen érintette a világban észlelhető szenvedés és nyomorúság. Afrikában végzett humanitárius munkásságáért 1952-ben Nobel-békedíjat kapott, a kitüntetéssel járó összegből telepet hozott létre a leprások számára. A nagy fehér varázsló, ahogy Gabonban nevezték, 1965. szeptember 4-én halt meg. Halálos ágyán Bachot hallgatott, hanglemezről, majd elbúcsúzott munkatársaitól. A kórház területén temették el, sírját leprások ásták meg. Gyalulatlan fakoporsóban helyezték örök nyugalomra. Utolsó útjára a lepratelep gyermekeinek éneke kísérte. A sír egyszerű fakeresztjén csak ennyi áll. Albert Schweitzer. Csodálatos ember volt, mégis kezdjük elfelejteni. Nem az ő hatalmas munkájáról, és nem az ő életéről szólnak a hírek ma, hanem a való világ sztárjáról, meg még nem tudom, hogy hány műsor van, amiről igazából beszélnek az emberek, amire igazából odafigyelnek, amire felkapják a fejüket, amit megnéznek. És nagyon sok elképzelésünk van, nagyon sok álmunk van, mert annyi tapasztalatunk van az Úr Jézussal kapcsolatosan, hogyha most itt egyesével mindenki el tudná mondani azt, hogy az egész élete során mennyi tapasztalatot szerzett akkor, amikor esetleg kilátástalan volt az élete, amikor segítségre szorult, és annyira tudjuk azt, hogy az embereknek milyen nagy szükségük van a megváltóra. De valahogy ezeket a csatornákat kellene megkeresni, hogy át tudjuk nekik adni. Annyira olyan erősen ég bennünk a vágy, vagy remélem, hogy mindannyiunkban olyan erősen ég a vágy, hogy ezeket az embereket Istenhez tudjuk vezetni, és olyan jó lenne, hogyha ebben akár a gyülekezetek, vagy az uniónak a média munkája, vagy minden segítene. Én mindig elmondom, hogy a média az nem azért van, hogy eltávolítsa az embereket egymástól, mert sajnos nagyon sokszor most az internet, és ez a mai világnak minden technikai csodája, az nagyon sokszor eltávolítja az embereket egymástól is, és Istentől is. Hanem csak azért van, hogy az embereket Isten felé vezesse. És nagyon sokszor van, hogy elfáradunk ebben a feladatban, akár a gyülekezetek, akár mi is a munkánkban, de nekem nagyon-nagyon fontos dolog, ezt mindenhol elmondom, mert nagyon jól tudom, hogy nagyon sokszor az van, hogy valaki az Isten tiszteletet meg tudja nézni otthonról is, de az egyáltalán nem ugyanaz. A média az nem ezt a részt szeretné kiszolgálni, hogy valaki maradjon otthon, mert az, amit a gyülekezet közösségében együtt tudunk átélni, azt nincs az a előadás, nincs az a médián megtekintett Isten tisztelet, amit tudná pótolni. És akkor, hogyha úgy érezzük, hogy elfáradunk, hogyha úgy érezzük, hogy az emberek nem vágynak erre, hogyha úgy érezzük, hogy már nincs bennünk elég szikra, és elég lelkesedés, elég lendület, akkor szintén Albert Schweitzer az, aki ezt mondta, vannak idők, amikor a saját fényünk kialszik, és egy másik embertől kapott szikra kell, hogy újra lángja kapjon. Mindannyiunknak jó okunk van rá, hogy mélységes hálával gondoljunk azokra, akik fellobbantották bennünk a lángot. Ne szégyeljük, ha olykor-olykor kialszik a fényünk, hisz még az ember óriások fénye is kialszik néha. Keressük az olyan emberek társaságát, akiknél van kovakő, amikor pedig világítunk, ne rejtsük ezt véka alá. Kedves testvérek, mi legyünk itt egymásnak a gyülekezetben azért, hogy ha van, akiben a lelkesedés, a szikra egy kicsit kialszik, akkor legyen valaki más, akiben meg most nagyon erősen ott van. Ezért olyan csodálatos itt együtt megélni ezt a szombati nyugalomnapot, mert tudunk egymásnak szikrát és erőt adni, és ez olyan csodálatos dolog. És valóban sokszor így van, hogy elfáradunk, de van valaki, aki mindig ott van mellettünk, hogy átöleljen és segítsen bennünket. Mégpedig Istennek a Szent Lelke. A Szentlélekről egyszer hallottam egy nagyon-nagyon szép leírást, amiből én is úgy valahogy közelebb kerültem hozzá, hogy megértsem. Tudom, hogy sokat beszélünk a Szentlélekről, meg érezzük a munkáját. Volt egyszer egy református lelkész, a Jó Sándornak hívták, aki nagyon beteg lett, és nem találták meg a betegségének az okát, és már több héten keresztül a kórházban volt, teljesen lefogyott csont és bőrre. És volt egyszer, hogy az egyik gyülekezetéből az egyik presbitere meglátogatta őt a beteg ágyán. És már semmi ereje nem volt, és akkor ez a presbiter azt kérte tőle, hogy imádkozzunk együtt. És azt mondta ez a lelkész, hogy én nekem már annyira nincsen semmi erőm, hogy én már imádkozni sem tudok. És ez a presbiter, leírt a Jó Sándor utólag, hogy ez a presbiter, ahogy a kezébe vette ezt a kis törékeny beteg kezet, átölelte, és így elkezdett helyette imádkozni, utólag leírta, hogy valahogy ekkor értette meg a Szentléleknek a munkáját. Hogy mi az, amikor már nincs erőnk, amikor elfáradunk, de van a Szentlélek, aki átölel, aki körülvesz, és így újra erőt tudunk kapni. Azt kívánom ennek a gyülekezetnek, hogy minden missziós tervében, beletéve a saját kreativitásotokat, és Isten kezébe helyezve ezeket a szolgálatokat és feladatokat, így tudjatok világítani ebben a városban, és még arra is kérlek benneteket, hogy amennyire tudjátok, ugyanúgy az általunk készített média munkát is nézzétek, és ajánljátok, és reméljük, hogy ez is segítség lehet a gyülekezet missziós terveiben. Amen.
Kezdésével énekeljük el a 282-es ének első és második versét, majd imádság után a harmadik, negyediket.
Édes Istenünk, nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy mi a Te utadon tudunk járni. Hálásak vagyunk, hogy most is elhívtál bennünket, hogy a Te ölelésedben és a gyülekezet közösségében itt ezt a napot eltölthetjük együtt. Köszönjük azokat az áldásokat, amit egész héten kaptunk tőled. És Édes Istenünk, Te ismered mindennyiunknak a szívét, a lelkesedését, Te ismered mindenkinek azt, hogy most erőse a szikra benne, vagy kell egy kis segítség, hogy újra induljon, de arra kérlek téged, hogy itt a gyülekezet közösségében legyünk mi egymásnak az erősítői. Hogy bármi is történik, és bármilyen nehéz ebben a világban téged bemutatni, mi mindig erősek maradjunk, és tudjuk azt, hogy mi a feladatunk ebben a városban. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, minden fáradozását, minden missziós tervét, minden kreativitását, áld meg a gyülekezet fiataljait, a gyerekeket, az idősebbeket, a lelkészt, és kérünk, hogy áld meg ezt az egész várost, hogy megértsék, hogy mi az, amire szükségük van, és hogy keressék ezt. És kérünk téged, segítsél bennünk, hogy mi legyünk ebben fáklyák, mi tudjunk világítani, és mi tudjuk az embereket hozzád vezetni. Így kérünk, a te szent lelked segítsége legyen velünk. Ugyanígy segít a lélek a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkozunk, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon velünk. Amen.